Jó reggelt, kedves hallgatók! Köszöntjük a stúdióban Kozma Gábor Viktort, a Vadász Esélye alkotói közösség alapító tagját és a Bábesbolyai Tudomány Egyetem tanárát is. Most már szia, köszöntünk téged!
Jó reggelt!
Isten hozott, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat én is!
Én bevallom, nagyon kíváncsian állok ennek a beszélgetésnek az elébe, mert több éve követem a Vadász Esélye alkotói közösség munkásságát, meg azt, hogy milyen előadásokkal készültök, és most legújabban elutaztatok Londonba is, a Voilà Europe Fesztiválra. Mesélnél egy picit erről, hogy milyen élményekkel gazdagodtatok itt?
Hűha, nagyon jó volt, nagyon intenzív volt. Intenzív 4 nap. Érkeztünk csütörtökön, elutaztunk vasárnap, pénteken, szombaton játszottunk, péntek teljes technikai próba, beállás, szombaton volt 1,5 óránk az előadás előtt beesni a színházba. Ezek a fesztiválok, a Fringe fesztiválok úgy vannak felépítve, hogy nagyon szoros a menetrend. Hát ilyen szempontból stresszes volt. Mivel ez úgy Fringe fesztivál, hogy egy válogatási folyamat után, ami megtörtént valamikor tavasz és nyár tájékán több fordulón keresztül, kiválasztották az előadást, meghívták, segítettek a leszervezésében, segítettek a támogatások elérésében, de onnantól kezdve nekünk kellett menedzselni a dolgokat. Ezáltal nagyon sok olyan plusz feladat volt mellette, mondjuk az alkotói munka mellett további feladatokat, további idézőjelesen pozitív terheket hozott ránk, vagy hogy mondjam, tehát kaptunk ezáltal, de nyilván nagyon hálásak vagyunk, nagyon nagy élmény volt, mind a londoni közönséggel, mind a kint élő magyarokkal egy nagyon szép találkozás volt. Nekem külön öröm volt, hogy találkoztam olyan kollégákkal, akikkel évekkel ezelőtt dolgoztunk Amsterdamban, vagy Utrechtben, úgyhogy ezek szép-szép élmények voltak.
És milyen jó, hogy Európa különböző csücskeiben tudnak rólatok, és tudják, hogy kiket lehet hívni, hogyha előadásokat, jó előadásokat akarnak látni. Hogyan is jött létre ez az alkotócsoport? Tehát, hogy ti fiatalokként azért tudtátok, hogy nem csak az alkotói munkát vállaljátok, hanem a különböző adminisztrációs papírmunkákat is, de tudtátok, hogy nagy fába vágjátok a fejszéteket a színház terén.
Minden egy döntéssel kezdődik, és minden azzal kezdődik, hogy van egy ötlet, van egy vágy, van egy közös vízió, amit szeretnének emberek megvalósítani. Mi sem voltunk ezzel másképpen. 3-an kezdtük el vezetni a közösséget, Gál Attila Csabával és Bélei Marcellel, és durván most már 1,5 éve ketten vezetjük tovább Bélei Marcellel. Fontos szempont volt egy társulatban való gondolkodás, és fokozatosan pont az adminisztrációs nehézségek, illetve a kiszámíthatatlan pályázási és finanszírozási körülmények között gondoltuk azt, hogy az alkotóközösség, illetve egyre inkább a projektjellegű működés az, ami fenntartható. Nagyon nehéz az a jelenlegi helyzet, hogy egy nagyon, nagyon rövid időtávig lehet tervezni azzal, hogy mi a következő lépés, mi a következő projekt, mit tudunk megvalósítani annak, hogyan lehet elérni azt a financiális keretét, ami által ez valóban létre tud jönni.
És a Vadász Esélyéről is mesélj egy kicsit, hogy miért ezt a nevet választottátok. Pár irodalmi vonatkozás, de hát az irodalom az óriási.
Igen. Pilinszky János egyik utolsó interjújából választottuk ezt a címet, ahol arról mesél, hogy a vadásznak hasonlóképpen egy esélye van, mint a művésznek. Az a fajta éles figyelem, ami megvan abban a pillanatban, amikor a vadásznak el kell ejteni a vadat, az a kiélezett várakozás, az egyszerre laza és egyszerre feszes állapot. Ő azt mondja, hogy ilyen a művésznek is a figyelése. Ilyen az igazi figyelem, amikor a művész a semmire figyelése, semmiből egyszer csak megjelenik az, amit meg kell ragadnia. És ha akkor, amikor az megjelenik, nem eléggé éles, nem eléggé feszes, nem eléggé laza, akkor azt a vadat, azt az ötletet, azt a művész inspirációt el fogja szalasztani. Ez nyilván egy olyan konceptuális keretet szerettünk volna ezáltal adni a társulatnak, ami nem egy névhez, nem egy autoritáshoz, nem egy személyhez kötődik, hanem inkább egy közös gondolathoz, egy közös értékrendhez, és ezért választottuk ezt.
És a Nomen est omen beválik?
Ez szerintem egy folyamatos napi szintű munka, tehát hogy hazudnék, ha most azt mondanám, hogy igen, persze. Ezzel is hazudnék, akkor is hazudnék, azt mondanám, hogy nem. Úgy gondolom, hogy törekvés és szándék van arra, hogy ezt kövessük. Ez mint egy sorvezető ott van mellettünk. Az ember minden nap ér el sikereket és bukik meg maga előtt, ez szerintem emberi és talán őszinte vállalni.
És milyen esélyt láttatok, vagy milyen új utat láttatok ebben az alkotócsapatban, amit lehet, hogy egy másik közösségben így nem tudtatok volna megvalósítani?
Magunk számára? Júj, nehéz kérdés. Talán a szabadságot, a keresést, de igazából nem is arról volt szó, hogy nem máshoz akarunk menni, és akkor most valami teljesen újat, valami teljesen, nem tudom, eredét akar csinálni az ember, vagy magát itt tudja kiteljesíteni, hanem talán inkább az a vágy, hogy azokkal az emberekkel gondolkodjunk valamiről közösen. Keressük meg azt, hogy nekünk most mit jelent a színház, nekünk most mit jelent elővenni egy anyagot azok közül az anyagok közül, amikkel eddig foglalkoztunk, vagy egy új anyagon gondolkodni. Mit jelent egy problematika? Ugye a 999, amit elvittünk Londonba, egy devised előadást, tehát annak a szövegét improvizációk alapján rögzítettük. Ott nem egy dramatikus írott anyagból indultunk ki. Szerintem a közös kutatási vágy volt nem valamihez képest való öndefiníció.
Itt olvasom a 999-ről, hogy apokaliptikus sötét végjáték, ez egy nagyon jó ajánló. Mi van ebben az előadásban? Még nem volt szerencsénk látni, de hát, ha sikerül.
Bevallom, hogy ez az ajánló egyrésztről Londonnak is köszönhető. Nagyon fontos az a fajta szemlélet, ami itthon kevésbé érezhető. Nekünk ez egy fura tapasztalás volt először, hogy itthon, ha el akarunk idézőresen rosszúval adni egy előadást, vagy akarjuk promotálni, akkor megpróbáljuk azt a fajta koncepciót átadni, mert mi gondolkodunk. Kint az a fajta piaci szemlélet, amivel találkoztunk, az sokkal inkább a sellingről, az eladásról, a hogyan ragad meg pillanatok alatt egy szóval, egy mondattal a közönségedet. Rendkívül hasznos, a számunkra rendkívül szokatlan volt. Tehát én bevallom őszintén pislogtam azon a fajta profizmuson, és azon a fajta kegyetlen nyesésen, ahogy szövegekkel vagy gondolatokkal bántak. Pont azért, mert nem egy nagy tág koncepciót kell adni, hanem fogd meg a közönséged, ragad meg, legyél catchy, hogy miből áll a 999, anélkül, hogy spoilereznék, próbálok róla mesélni, van egy kerettörténet, van egy főbb karakter benne, akinek a félelmén és vágyán keresztül nézünk meg egy témát, ami pedig a klímaszorongás, az ezzel való találkozása, egy álomdramaturgián keresztül, azzal nem árulok el nagy titkot, hogy ez a szereplőnk elalszik, vagy elmereng egy pillanatban, és ez a kitágított pillanat az, amit a néző végig követ több mint egy órán keresztül, kicsivel több mint egy órán keresztül, amiben olyan sokszor groteszk, abszurd felé hajló, de alapvetően humorral operáló jelenetek működnek, vagy azokat látjuk, amik ennek a karakternek, vagy talán közös, ez volt a célunk, hogy közös félelmeinket, közös szorongásainkat, közös vágyainkat próbáljuk meg felismerni ebben a témában.
Minden alkotó valamilyen formában vágyik a visszajelzésre, tehát bármit csinálunk, azt szeretnénk megmutatni, és szeretnénk valamiféle véleményt hallani. Milyen visszajelzéseket kaptok, vagy kik azok, akiket megcéloztok a gondolatiságotokkal, a társulatotokkal?
Én úgy gondolom, hogy az egyik, nem csak én gondolom, hogy Marcell is, és úgy gondolom, hogy az egész alkotó közösség egyik fő célcsoportunk azok a fiatalok. Valamiért azt érezzük, hogy egyrésztről az a nyelv, amin mi tudunk most fogalmazni, az hozzájuk közvetlenül szól, vagy ez volt eddig a tapasztalatunk, lehet, hogy két hét múlva már nem. Másrésztről fiatal felnőttek, és nagyon, nagyon jó tapasztalat az, hogy sokszor a középgenerációt, vagy idős generációt is eléri az a fajta nyelv, vagy az a fajta formavilág, amivel fogalmazunk. Szerintem itt fontos megemlíteni azt, hogy a társulat nagy része az a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett, más színházi gondolkodást vittünk vissza Pestre, azért mondom, hogy vissza, mert én is Pestről származom. Más az a színházi logika, más az a fogalmazásnyelv, amiből mi tudunk alkotni, vagy amiben mi gondolkodunk.
Miben más? Kíváncsi vagyok erre, hogy hogyan tudnád megfogalmazni ezt a másságot.
Erre én is kíváncsi vagyok, elfogalmazni. Nem tudom, töredékesebb, kevésbé szövegközpontú, kevésbé általánosítások. Nem igaz, ha kiragadom ezeket a mondatokat, de muszáj kiragadni, hogy megpróbálom megfogalmazni. Szóval kevésbé szövegközpontú, talán kevésbé van arra igénye az előadásainknak, vagy nekünk, hogy egy nagy narratívát végigvigyen A-tól Z-ig, inkább snitszerű, töredékes, inkább villanások vannak benne. Én olyan Marcell munkásságát ismerem, nagyon szeret operálni a gegekkel, ami még sokszor mindig kizökkentően hat. Közben azért mondom, hogy a magyarországi színházi palettán rengeteg olyan szín megjelenik, amihez mondjuk tudunk kapcsolódni, de megtalálni azt a közeget, azt a nézői réteget, és főleg elindítani egy friss társulatot, friss csapatot, úgy, hogy mellette nyilván a promócióra vagy a marketingre kevesebb a költség, az egy nehéz feladat, tehát ez egy hosszú út, úgy gondolom, és több éves munka még mostantól is.
De hogy elő mindig van a mondani való, nem? Tehát mindig akartok valamit közölni, akartok valamit mondani, és akkor annak találjátok meg a formát, ahogy a társulat is született. Azok a problémák, azok a történések, események a nagyvilágból, amelyek a leginkább foglalkoztatnak benneteket, és ehhez keresitek meg a műveket.
Nem tudok, de inkább nem szeretnék többes számban beszélni, mert el tudom mondani, mivel foglalkoztunk eddig, az, hogy mifele haladunk, az meg vannak tervek, de nem akarok olyat mondani, ami itt elmondom, aztán kiderül, hogy mégsem úgy alakul. Az egyik ilyen volt a klímaszorongás, klímaválság, ez nekem volt egy szívügyem 2018 után, engem akkor ért el valahogy az egésznek a testi tapasztalata. Nem halljuk ezt, szerintem mióta megszülettem, adatokat, neveket, olvasunk újságcikkeket, találkozunk benne a médiában.
De egyszer csak melbevág.
Igen, egyszer csak elér, egyszer csak személyes tapasztalattá és testi tapasztalattá válik. És akkor meg azt éreztem, hogy tehetetlen vagyok, volt egy nagy blokk, volt egy nagy szorongás ebben az egészben, és úgy voltam vele, hogy ezt vagy ezt én megoldom, mint magánember, azon tudok dolgozni, mint magánember, de ott van az az eszköz, hogy mint alkotó erről ezt tudom tematizálni. A témában az a nehéz, hogy hogyan nem válik didaktikussá. Nekem ez volt, vagy nekünk ez volt a legelső problematika, hogy mi által nem lesz ez egy oktató jellegű, most nem akarom a mifaj degradálni, csak mitől nem lesz ez TEDx előadás. Mert akkor csináljuk azt, de ahhoz meg nincsen kedvem. Nem abból jövök, nem értek hozzá. Mit kezdjek ezzel az egésszel?
Kell az a tükör, ugye, amelyet szokott tartani a színház.
Kell a tükör is, meg valahogy nekem a humor volt az egyik eszköz, hogy ja, igen, persze, hát a humor. Illetve ami gondolat nekem segített elinteni ezt az egészet, illetve nekünk, ebben nagy szerepe volt Bélai Marcellnek, Kiliti Krisztiánnak, Szőke Zsuzsannának, tehát hogy az alkotó csapatnak, mielőtt még elkezdtünk improvizálni a színészekkel. Az egyik fő gondolat az volt számunkra, hogy azáltal, hogy az ember mindig jót akar magának, a családjának és a szeretteinek, a jövőért dolgozik, de ebben a folyamatban felégeti a jövőt. És abban a pillanatban, hogy ezt meg tudtuk fogalmazni, megjelent az abszurd, megjelent az esendőség, megjelent a szerethetőség, a humor. Ja, hát jót akar az ember, persze. Többnyire nem akar rosszat. Főleg nem magának, főleg nem a szeretteinek. És pont ezáltal, a jó akarás által pusztítja el önmagát és a környezetét. Ez szerintem végtelenül emberi, nagyon érzékeny, nagyon esendő, nagyon, nagyon árnyalt alapgondolata ennek a témának, és ezáltal lehetett a jelenetekhez ötleteket, inspirációkat, hétköznapi helyzeteket szerezni, amihez tud az ember kapcsolódni. Nagy tág dolgok vagy megérintenek, vagy nem. De az, hogy...
Hogy közel jön egy probléma.
Hogyan beszélek a fiammal, a lányommal, így van, tehát a napi szintű probléma szembesülés tud talán a nézőnek is fontos lenni.
És mit jelentett ebben az előadásban az improvizáció, vagy hogyan tudtatok erre építeni? Tehát azt jelenti, hogy mindannyiótokat valamilyen módon melbevágott akkor ez a téma.
Igyekeztünk mindenkit bevonni, nem tudom, hogy mindenkit belevágott-e megint csak. Én úgy gondolom, hogy igen, egy ponton elért mindenkit, főleg amikor hoztunk olyan tanulmányokat, cikkeket, rövid interjúkat, sztorikat, ami ehhez kapcsolódott, és azt mondtuk, hogy ja, ó, ez holnap velem is megtörtént. Nagyon vicces volt idézőjelben, hogy elkezdtünk ezen dolgozni 2019 őszén telén.
Akkor kezdődött a másik nagy téma, ugye? De az...
Ezt akarom mondani, és elkezdtünk improvizálni maszkokkal. Ha-ha, milyen vicces, majd lesz mindenkinek egyéni maszkja. Ha-ha-ha. Ülünk a próbateremben, nevetünk ezen, gondolkodunk ezeken az abszurd világokon, és rá két hónap lezárják a dolgokat, és ott ülünk maszkban, és néztük, hogy hó, mi történik? És közben már hónapokkal ezelőtt arról olvastunk, hogy igen, bizony az ökológiai válság, igen, bizony ezek a problémák ahhoz vezetnek, hogy járványok, ahhoz vezetnek, hogy ez. Tehát, hogy minden ott volt leírva előtte. Nem ért semmi meglepetésszerűen. És mégis. Mert addig az ember, ameddig a normalitását nem befolyásolja a hír, ameddig nem lép bele a személyes életterébe, de beszéltünk a háborúról is. Az első két hét ben a személyes tapasztalatról beszélek megint. Az első két hét sok hatás, és utána az ember elfogadja az abnormális normalitást. Valahogy...
Hozzászokunk.
Adaptálódnunk kell, ez az embernek, meg a sapiensnek a nagy, nem tudom, evolúciós találmány, az adaptáció. Megszokjuk azt, hogy most éppen ez a norma. Tudom, hogy nem normális, de hát most ez így van. megiszom a kávémat, megiszom a teámat, van mit ennem. Ha nincs mit ennem, ha ilyen szinten fizikai tapasztalattá válik, ha nem találkozhatok azzal, akivel akarok, mert bezárnak egy karanténba, akkor elkezd a téma engem érzelmileg érinteni. Ha nem, akkor megpróbálom annyira távol tartani, hogy a saját hétköznapi normalitásom az ne sérüljön. Szerintem ebben semmi idézőjelesen rossz nincsen, ezáltal nem gonosz az ember, nem tartom ezt elítélendőnek, ez egy nagyon...
Önvédelmi reakció.
Esendő, gyarló önvédelmi reakció, így van valahogy.
Ti, mármint az alkotó ember, aki szeret alkotni, aki valamilyen területen alkot, késztetést érez, hogy ezekre az eseményekre válaszoljon, tehát valamilyen formában megfogalmazom a reakciómat. De mit tegyen az, vagy hogyan élje meg az, akinek nincsenek ilyen eszközei a kezében? Hogyan látjátok ti ezt?
Most először, ami eszembe jut, azt mondanám, hogy a színház ezért lett kitalálva, mint intézmény. Nem a promóciót erre, de tényleg, tehát, hogy a
közös... Fogyasztóként is itt szerepeket lehet megengedni, igen.
Így van. Szerintem, mondom, a színházban közösen lehet oldani szorongásokat, félelmeket, közösen lehet megélni olyan tapasztalásokat, ami által kiderül, hogy ja, ezt nem csak én érzem így, ja, ezt más is gondolja, máson is átmegy ez. Magával konkrétan ezzel a témával kapcsolatban úgy gondolom, hogy rengeteg olyan tanács található már az interneten, hogy én most itt kontárkodni és okoskodni tudok. Az egyik fontos tapasztalat nekem, vagy fontos mondat Vig Péter által hangzott elő, a Másfél Fok online folyóiratnak az egyik szerkesztője, folyóiratnak vagy lapnak, aki azt mondta egy szakmai beszélgetésen, meghívtuk az egyik előadást, hogy vezessen egy közönség találkozót, beszélgessen. Fontosnak tartottuk azt, hogy míg az előadások szorongásról szól, legyen egy oldás, legyen egy olyan dolog, ahol megoldás felé tudjuk vinni ezeket a témákat, vagy legalábbis tanács fele. És ő azt mondta, hogy nem idézem pontosan, nem korrekt az, vagy sokszor nagyon terhelő, ami megjelenik akár a médiában, akár máshol, hogy az egyénre akarják hárítani azokat a felelősségeket, ami nagyobb szinten, politikai és céges szinten kellene megoldásra kerüljön. Ebben az egyén vállalhat felelősséget, de egy ponton túl nem tud a nagy ügyért többet tenni. A saját életmódján, saját fogyasztási szokásain nagyon sokat tud dolgozni, de ő azt mondta, hogy igazságtalan az a szorongás érzet, amit akár visszacsorgat aztán később a céges szféra, mert megteremti azt a piaci környezetet, elvárja a fogyasztást, promotálja a fogyasztást, fogyaszt a vásárló, majd a vásárló hordozza annak az érzelmi felelősségét. Tehát ennek van egy ilyen nagyon furcsa fogyasztói logikája, és megint nem az egyént akarom felmenteni, mert az egyéni kezdeményezésekből indul el bármi, viszont ő azt mondta, hogy az egyének a legnagyobb felelőssége az, remélem nem idézlek rosszul, Péter, hogy hasson ezekre a nagyobb közösségekre, hasson arra a politikai közösségre, hasson arra a céges közösségre, egy témának, egy ügynek eredményt tudjon elérni, de ne akarja magára venni azt a szorongást, vagy azt a felelősséget, ami viszont nem az övé.
És közben pedig az alkotóknak is ez a felelőssége, nem, hogy megmutassa, hogy mi minden van a társadalomban. Tehát felszínre hozzon olyan témákat, amelyeket lehet, hogy a szőnyeg alá söprünk. Tehát miért fontos, hogy az aktuális témák színpadra kerüljenek, hogy kivesézzétek több szempontból, hogy megnézzük, és ha úgy tetszik, végig szorongjunk, vagy utána megoldásokat keressünk.
Nem tudom, hogy mi az alkotó felelőssége. Ez egy nagyon, nagyon hosszú téma szerintem, vagy nagyon sokrétű. Ha van az alkotónak felelőssége, akkor az talán az őszinte szembenézés dolgokkal, témákkal, magával. Nem gondolom azt, hogy feltétlenül, nehéz mondat, de kimondom. Nem gondolom feltétlenül azt, hogy egy alkotónak van exakt társadalmi felelőssége. Van, persze van. És ugyanakkor meg, ha folyamatosan ez vezérli, akkor az már megint egy... idézőjelesen politikai szerepvállalás, nem pártpolitikáról beszélek, hanem társadalmi.
Közösségi.
Igen. És úgy gondolom, hogy van ebben felelőssége, viszont lehet, hogy az a felelőssége, hogy éppen magára figyeljen. Lehet, hogy az a felelőssége, hogy a saját érzelmeit kommunikálja, mert mint érzékeny alkotó rezonál arra a mikro és nagyobb, tágabb közegre, amiben létezik. Tehát lehet, hogy pont azáltal vállal a felelősséget, hogy nem a nagy közösségi ügyekkel törődik. Csak így mondom, hogy nem biztos az, hogy mindig a nagy globális vagy társadalmi kérdésekkel kell foglalkoznia. És ezt azért is mondom, mert például Magyarországon én személy szerint sokat látom ezt, hogy ez egyfajta elvárás, vagy ez a kiinduló pont, hogy foglalkozz azzal. És akkor ennek megjelenik az ellentéte, hogy jaj, ne foglalkozz azzal. De ezáltal olyan szétválasztottság és olyan mély szakadék keletkezik sokszor. Kell politizálni, nem szabad politizálni. A kettő között meg valahogy elszakad a kommunikáció. Úgy gondolom, hogy ez a fajta őszintesség az, ami talán a legjobban megfogalmazza most nekem azt, hogy mi az alkotói felelősség. Napi szinten szembenézni magunkkal, az egy piszok kemény dolog. Hol hazudok magamnak, hol nem hazudok magamnak, hol buktam meg magam előtt, hogyha erről beszéltünk az elején. És ebben a folyamatos keresésben, a folyamatos szembenézésben mi inspirál, mi ragad meg, kiben látom azt, hogy na, vele szeretnék ezen dolgozni, vagy hogyan tudnám ezt az egészet formába önteni. Talán az őszinteség.
Az elmúlt pár évre reflektálva, ki tudnál emelni néhány kérdést, vagy gondolatot, ami tanulságként megmaradt a számodra? Vagy mik azok a kérdések, amikkel még szeretnétek foglalkozni a jövőre nézve?
Wow, tanulság.
Jól felkavarunk itt téged a reggeli órákban.
Ne, teljesen jó, reflexió ez is. A társlat szempontjából tanulság számunkra, úgy kérdezed? Úgy gondolom az, hogy minden idea és minden vágy és hitnek van egy nagyon exakt kerete, ami sokszor financiális keret. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet lélekből, nagyon sok mindent lehet akaratból, vágyból megteremteni, és van egy pont, amikor le kell tenni a seggedet, és pályázatot kell írni. Most mondok egy ilyet. Amit az ember nem akart az elejétől kikerülni, viszont a kettőnek a viszonya az más arányú, mint ahogy az ember szeretné ezt hinni. Nagyon sokszor az a munkának a nagyobb része, hogy leülsz, szervezel, megcsinálod, elszámolod, megpályázod, megpróbálod fölhívni, nem veszi föl, visszahívod, és mire oda kerülsz a térbe, hogy alkossál, vagy próbáljál, az a munka töredéke, az a hobbi. És ez valahol úgy érzem, hogy ha tanulság, akkor azt érzem, hogy ez így tovább nem fenntartható. Ezt mondanám tanulságnak, hogy muszáj megtalálni azt az embert is, meg azt a közeget, meg azt a perspektívát. Perspektíva nélkül nem tud az ember egy közösségnek, meg magának se utat mutatni. Nem világlátási útmutatásról beszélek, hanem egyszerűen most ez van, és fél év múlva ez lesz, és erre fele haladunk. Ha ez nincsen meg, akkor nagyon nehéz fenntartani mindazt a lelkesedést, mindazt a gondolatiságot, amiről beszéltünk az elején, hogy az ember folyamatosan legyen kiélezett, éles, ez egy csomó áldozattal jár nyilván. Amit az ember szívesen megtesz, de közben kell kapnia valamit, és a perspektíva szerintem egy alap.
És most éppen melyik mérföldkőnél vagytok? Vagy hogyan haladtok ezen az úton, az egyensúly keresésben?
Hű, szerintem valahol ott, ahol minden független társulat, ott, hogy hónapokra zárnak be állami színházak a fűtésszezonban, egyetemek Magyarországon, ott, hogy bezárták az egyik játszóhelyünket végleg előző évben, ez a Radnóti Tesztalabor, az egyik előadásunk ezáltal most játszóhely nélkül van, az Iszméné, a legutolsó bemutatónk. Mondjak még ilyen jó dolgokat?
Szóval kell ez a perspektíva, igen.
Kell ez a perspektíva. Tartozik. Így van, abszolút. És egyébként valahol ez egy olyan dolog, ami viszont az ember elfogadja, hogy egy olyan környezetben vagyunk, ahol jelenleg ez a normalitás, van egy ilyen abnormális normalitás, hogy gazdasági válság, fűtési vagy energiaválság, akkor ebben a normalitásban kell gondolkodni. Nekem ez egy fontos tapasztalat, hogy ne akarjam felelősségként magamra venni azt, amivel nem tudok mit kezdeni. Perspektíva továbbá, jövünk Kolozsvárra januárban a 999-el egy vendégjátékra, az ízben fogunk játszani, és jelenleg szervezés alatt van minden más. Tehát jelenleg nem tudok sajnos hosszú távú perspektívát mondani. Azt tudom mondani, hogy keressük azokat a lehetőségeket, pályázatokat, kapcsolatokat, ami által egyrészt az előadások megvalósíthatók, másrésztről pedig fenntarthatók, és ez a nehéz még, hogy ha el is készül egy előadás, a tovább éltetése, az életének a biztosítása, az talán még nehezebb, mint finalizálni egy alkotó folyamatot.
Eltart-e benneteket a vadász esélye? Vagy mellette még mindenkinek valami egyébbel is kell foglalkozni? Bocsánat, hogy nem muszáj válaszolnod,
nem.
Hogy érzed, hogy ez.
Azért reagáltam, hogy bocsánat, csak kikerekedett a szemem, mert hogy a kérdés maga annyira kontextuson kívüli, nem független színház nem tudja eltartani az embert. Nagyon kevés az, Pintér Béláék nehezen a saját alkalmazottaikat és projekt szinten vannak alkalmazva. Egyértelműen nem a válasz, nem. És ez...
De akkor hogy lehet mégis fenntartani a független színházat amellett, hogy az embernek meg kell élni, dolgoznia kell?
pontosan más munkákból. Egyrésztről van olyan kollégánk, aki mondjuk azt, hogy az angol száz vagy a nyugati modellt képviseli, tehát mellette civil munkája van, és abból tartja el magát, abból keresi meg, és mellette végzi a színházi munkáit. Van olyan kollégánk, aki most a Maladipihez szerződött, András Gedeon. Több olyan van, aki civil munkából, vagy úgy civil munkából, hogy közben kapcsolódik a szakmához, mert a filmes szférában dolgozik most éppen szervezés oldalon. Van olyan kollégánk, aki színházból tartja fönn magát, ezáltal van 7 futó produkciója, annak az a nehézsége. Én mellette tanítok az egyetemen. Mindenki éppen ahogy tudja, és ezáltal van egy nehézsége annak, hogy mit tud az ember elvárni a másiktól, mit tud kérni. Sokszor kérésről beszélünk inkább, mint elvárásról. Mert ameddig én most, ha csak a munkáltatói szempontból nézem, ameddig én munkáltatóként nem tudom biztosítani azt, amire neki szüksége van a minimum szinten, addig én hogyan várom el azt, hogy a maximum szinten adja azt, amire nekem szükségem van. Holott az alkotásban itt tudnánk találkozni mind a ketten, hogy mind a ketten beleadjuk azt maximum szinten, amit gondolunk a színházról, az alkotásról, egy előadásról, de hol van ennek a kerete? És mondom, jelenleg most nem a mi szintünkön folyik a nagy baj, hanem nagy szinteken, tehát nemzeti színházak zárnak be majd hónapokra. Ebben nagyon nehéz...
okosnak lenni, igen, bármiféle megoldást találni. Igen.
Hát ebben a normalitásban kívánunk akkor kitartást nektek, és hogy ez a motiváció, meg ez az esély, amelyet éltettek, akkor az ne halljon ki. És várunk akkor Erdélybe, Kolozsvárra legközelebb, ha jól értem.
Így van, január... most kéne dátumot mondjak, ugye? Január 12-13,
azt hiszem. Ha később kapjuk meg, és akkor majd tudunk szólni a hallgatóinknak, hogy el tudjanak menni, jönni erre az előadásra. Kozma Gábor Viktor, köszönjük, hogy itt voltál. Hajrá, kitartás nektek!
Sziasztok!